Kedves hallgatóink, a következőkben interjút hallhatnak Balogh Zoltán dunamelléki püspökkel a reformáció hónapjáról és a pápa látogatással kapcsolatos élményeiről. Nagy Viktória Angelika összeállítása. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Balogh Zoltán dunamelléki református püspököt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre. A beszélgetésünk apropója a reformáció hónapja. Ugye mivel október a reformáció hónapja, ez által nagyon sok kérdésre, témáról fogunk beszélgetni. Először arra kérném a püspök urat, hogy kicsit talán fejtsük is azt ki, hogy miért pont október a reformáció hónapja.
1517. október 31-én a hagyomány szerint Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes Németországban Wittenberg a vártemplomnak a kapujára kiszögezett 95 vitatételt, tézist. Azt szerette volna, hogyha azt a hittudósok, az egyházi vezetők megvitatják, hogy hogyan látja az egyháznak a helyzetét, hol látja a hiányosságokat, a bajokat, a nehézségeket, a megoldandó feladatokat, gondokat, az elesést is, miért nem mondjuk így ki, tehát határozottan nagyon kritikus véleménye volt az akkori egyházi állapotokról, és ennek a napnak az emlékére ünnepeljük a reformációt, és ez már el is mondja azt, hogy itt nem egy szakrális ünnepről van szó, tehát nem valami olyasmiről, ami az üdvtörténetnek az állomása lenne, és közös nagy keresztény ünnep, a karácsony, a megtestesülés, a nagypéntek, a Krisztus kereszt halála, és aztán a húsvét, a feltámadás az ünnepe, pünkös pedig a szentélyek kitöltetésének az ünnepe, hanem egy történeti eseményről való megemlékezés, és ez bennünket protestánsokat egyébként szerénységre is indít, hogy most egy történelmi eseményről megemlékezünk, de becsináljunk úgy, mint hogyha ez ugyanazon a szinten lenne, mint mondjuk akár az inkarnációnak, akár a feltámadásnak a csodája, Istennek a tette, és ezért nem is csak ehhez az egy naphoz kötődik október 31-én, hanem úgy gondoljuk, hogy egy egész hónapon keresztül gondolkodunk, elmérkedünk arról, hogy milyen állapotban is vannak az egyházi közösségeink, és hogy az a, mi a reformáció lényege, ugye ez szó szerint azt mondja, hogy megújulás, az a megújulás, egy visszaalakulás, ez már egy kicsit mélyebb értelme, az annak milyen feladatai és lehetőségei is vannak ma jelenleg az egyházunk állapotában.
Minden évben választanak egy mottót ennek a hónapnak. Az idei mottó: figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Miért erre a bibliai idézetre esett a választás idén?
Azért ez a bibliai idézet áll középpontban, mert a reformáció egyik alaptétele, az öt fontos alaptétel közül a solus Christus, az az egyedül Krisztus, és hogy a Krisztus koncentráció az mit is jelent a keresztény közösség életébe, hogy valóban az ő urasága, hogy így mondjam, alá helyezzük az életünket, az egy mindig aktuális kérdés. És hogyha ennek kapcsán el szabad mondanom azt, hogy a reformáció az, ami úgy tekintünk, és ez a katolikus testvérekre ugyanúgy igaz, mint bármelyik más keresztény felekezetre, keresztény közösségre, mint ami egy állandó parancsa a Szentírásnak, és egyébként a keresztény hagyománynak, hogy nekünk újra és újra azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk hitelesebben, hogyan tudjuk hitelesebben képviselni az evangéliumot, azt az üzenetet, amit ránk bíztak. Hát ezt nem egy unikális, megismételhetetlen eseménynek tartjuk, hanem az egyház belső életében, az első egyház belső dinamikája részét megtekintjük, és abban a sorba helyezzük el, ahol egyébként korábban is komoly egyházreformok voltak a megújulásban. Én gondolok itt különösen is a Klüni reformra, vagy akár Szent Ferencre, a Szent Benedek, Szent Ferenc, ők mind olyan reformeljei voltak az egyháznak, akikre mi úgy tekintünk, hogy az ő örökségüket mi is vállaljuk. Ezt azért fontos tudni, mert hogy nem is áll meg ez a folyamat, hanem újra és újra rákérdezünk arra, hogy mit is tehetnénk azért, hogy az egyházunk, az egyházaink azok hitelesebbek legyenek, vonzóbbak legyenek, jobban hűségesebbek legyenek a keresztény tanításhoz. És ez éppen ezért ez azt is jelenti, hogy amikor a reformációt ünnepeljük, akkor nem magunkat ünnepeljük, hanem azt az Istent, aki képes megújítani az egyházat, és ezért ez nem valami katolikus ellenes ünneplés, hanem arra figyelmeztet, hogy ne felejtsük el a megújulást, és azért nem felhőtlen ünneplés, talán ezt még elmondanám itt ennél a kérdésnél, mert hogy ebből egy fájdalmas szakadás következett. Tehát én úgy látom ezt személyesen, ha szabad mondani, nincs itt egy kanonikus református álláspont, egy protestáns álláspont, hogy ebben egy szórúság, azt is merném mondani, hogy tragédia van a szakadásban, a skizmában, hogy milyen kár, hogy nem sikerült az egyháznak a katolikus egyház keretein belül tartani ezt a megújulási mozgalmat, milyen kár, hogy kívülre került ez, és egy új felekezetnek és új felekezeteknek a létrehozását jelentette már a 16. században a luteránus evangélikus irányt, a református kálvinista irányt, és aztán tovább osztozott ez a dolog, azért, mert nem sikerült az egységen belül megújulni, hogy azért ki a felelős, nyilván ezzel lehet történetileg gondolkodni, de bízom benne, hogy minden olyan keresztény ember, akinek fontos az egysége és Krisztus tanításának a hitelessége, a fájdalmat érez akkor, amikor erre a szakadásra gondol, miközben mi meg természetesen hálásak vagyunk azért, hogy olyan régi új felismerések születtek a reformációban, amik egyébként megvannak az egy közös egyetemes katolikus egyházban, és csak lehet, hogy nem kaptuk olyan hangsúlyt, vagy valamilyen módon rájuk rakódott a felejtésnek a homálya, és ezért fontos volt, hogy újra előhozzuk ezt az igazságot, például ezt, hogy Tórus Krisztus, egyedül Krisztus.
Ahogy ön is említette az imént, a keresztény egyház megosztottsága nagyon sokszor rossz színben tűnik fel. Hogyan lehet mégis, hát inkább úgy tekinteni erre, hogy mennyire sokszínű a keresztény egyház? Hogyan lehet ezt a szakadást pozitívan látni?
Nagyon fontos kérdés az, hogy ne csak a mellünket verjük bűnbánattal, hogy milyen szomorú ez, hanem lássuk benne azt, amiről ön is beszél, hogy ez egy gazdagság is, és ha azt nézem, hogy hol van ennek az isteni titokzatosságban, a szentháromságban a gyökere ennek a sokszínűségnek, akkor hagyd mondjam azt, hogy már az új szövetségnek a népe, az első keresztény nép is nagyon sokszínű volt, és ott is voltak konfliktusok, még szakadások is, még szembefordulások is, akár egy Péter apostol vagy egy Pál apostol között, és számomra ennek az az egyetlen magyarázata, hogy az isteni titok, az Isten létének a titokzatossága, az a hitkém, amit tőle kaptunk ajándékba, az egy olyan komplex, olyan gazdag, olyan sokrétű dolog, amit nem képes egyetlen egy ember, vagy egyetlen egy közösség teljességében megismerni és képviselni. Szükségszerűen, ha az egyikre tesszük a hangsúlyt, akkor a másik halványul el, ha a másikra tesszük, akkor az egyik halványul el, és ezért ebben a sokszínűségben most, hogy mondjak egy példát, például a karizmatikus mozgalmak, akár a katolikus egyházon belül, akár azon kívül, ők a Szentléleknek, a Szent Szellemnek a munkáját hangsúlyozzák, ami bizony a hagyományos történelmi egyházakban sokszor elhomály és türkévé válunk, és lelketlenné, és lelkesedés nélkülizé, és ezért fontos a karizmatikus megújulás. Vagy ha arra gondolok, hogy a szentírás középpontatétele, természetesen minden keresztény elfogad, mégis a reformációban a Bibliának a nemzeti nyelvetre lefordítása olyan hitkincset hozott be, ami része az egész nagy keresztény hagyománynak, de mégis kellett egy ilyen történeti esemény, ami újra a középpontba helyezte. És akkor beszéltünk az ortodoxokról is, a csodálatos liturgiájukkal, aranyszájú Szent János liturgiájával, ami egy olyan gazdagság van benne, ami meg a protestánsoknál hiányzik. És akkor mehetünk még tovább így, vagy pedig a tanításnak, az egységnek az őrzése, a tanítás egységességének az őrzése, ami a latin katolikus egyháznak egy nagyon fontos tulajdonsága. Szóval rengeteg olyan érték van, ami akkor tudunk együtt látni, ha minél többet találkozunk egymással, és beszélgetünk, és nem csak beszélgetünk, hanem imádkozunk is együtt azért, hogy fölismerjük a másikban azt, hogy az ő életében, az ő közösségi életében hol munkálkozik Isten.
A reformáció hónapjával kapcsolatban rengeteg érdekes program lett szervezve. Esetleg egy-kettőt kiemelne, amit a Mária Rádió hallgatói is érdekesnek találhatnak, és tehát egy nyitott mindenki számára.
Hogy ne, igen, és a honlapokon meg is található, ugye az Ökumenikus Magyar Egyházak, Ökumenikus Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa tervezi ezt, és a MEÖT-nek a honlapján meg is találhatók ezek a programok. Én a zenei gazdagságra hívnám föl a figyelmet, hiszen ez nem feltétlenül a református reformáció is mondjuk iránynak az erőssége, inkább a luterán és az evangélikus iránynak, tehát ugye Johann Sebastian Bachot nem véletlenül nevezik az ötödik evangélistának, tehát az a nagyon gazdag zenei kincs, amikor a Bach zenőjén keresztül is megközelíthetjük az isteni hit titkokat, az mindenképpen ajánlom. Aztán vannak a gála esteink, amiken mindig bemutatkozik egy egyházi kórus, ugye a baptistáknak is egy nagyon különleges, szép zenei énekkultúrája van. Aztán azokat a szellemi csemegéket, előadásokat, amikben talán a reformátusok bizonyosan erősek a hitbéli diskutákban. Hogy mondjak én egy különlegességet, nálunk október 31-én, vasárnap délelőtt a mi kis holdutcai templomunkban a Kölni Érsekségnek egy katolikus papja fog énekelni, majd szólót egy Bach kantátát énekel, éppen a reformáció napja, a másik két kölni német katolikus testvérrel, az egyik orgonálni fog, a másik zenei hangszeren kísér, úgyhogy az is egy olyan különlegesség, ez 10 órakor október 31-én, amire mindenkit szívesen látunk, mert hogy sokszor bizony az egyházi zenében lehet találkozni, amelyik a verbalitáson túl olyan mélyen fejezi ki a Krisztushoz tartozást, hogy ebben nincs különbség katolikus, református vagy keleti keresztény között.
Nagyon szépen köszönjük, ezek rendkívül érdekes programnak hangzanak, úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy látogassanak el ezekre a rendezvényekre. A beszélgetésünk másik apropója az, hogy szeptember 12-én Magyarországon, Budapesten járt Ferenc pápa a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából, ahol ön is részt vett, és találkozott a Szentatyával. Hogyan élte meg ezt a találkozást? Ezt most annak a fényében is kérdezem, hogy van egy kis aktualitása is a dolognak, hogy a mai nap október 21-én részt vett ön a Mária Pócson tartott II. János Pál pápa konferencián, ahol, ha jól tudom, előadást tartott pápolátogatás jelentőség egy református püspök szemével és szívével címmel. Hogyan élte meg ezt a találkozást Ferenc pápával?
Mindenképpen egy nagyon jó eső érzés volt, mert találkoztam vele többször Rómában, egyszer úgy, hogy cigány zarándoklatban én magam is részt vettem, akkor még nem voltam püspök, és nagyon jól esett, hogy milyen érdeklődés mutatott a roma testvéreink iránt. Úgy már kicsit fáradtott az audiencián, és úgy tűnt, hogy már nem is nagyon akar különösebben senkivel beszélni, találkozni, ami cigány testvéreink, mert kivárták a sorukat, és aztán mondtuk, hogy akkor most már elmenne, mondták ott a protokollosok, és mondtuk, de hát Magyarországra jöttek cigány emberek, akkor földerült az arca, odajött, és aztán megölelték ott, és megszentelte, megáldotta a keresztet, amit hoztak magukkal a magyarországi roma közösségnek a képviselői. Ez egy nagyon jó élmény volt, hogy az esettek iránt különös figyelmet mutat, és aztán az is nagyon jól esett, hogy Budapesten ragaszkodtak hozzá, hogy találkozzanak a protestáns egyházak vezetőivel is. A találkozónkon kiemelte azt, hogy milyen jól esett neki az igei választás, amivel köszöntöttük Steinbach püspök úr, a dunántúli református püspök. És aztán a végén volt egy kis zavar, ha ezt el szabad árulni, még senkinek nem mondtam el, és nem is hallottam másütt. Erdő Péter bíboros, aki szintén részt persze a találkozón, oda jött hozzá, és mondta, hogy ó, milyen kár, hogy nem imádkozunk együtt. Hát mondom, miért ne imádkoznánk? Hát itt a zsidó testvérekkel együtt mit fogunk tudni imádkozni, ami közös, de hát akkor legalább áldást mondjunk, javasolta ő, és aztán gondolkozunk, hogy hát hogy mondjunk áldást, és akkor bíboros csak kezdeményezte azt, hogy énekeljük el azt az éneket, hogy áldjon meg téged, áldjon az Úr, együtt, na ki tudja, és akkor összeálltunk egy ilyen kvintetté a négy protestáns püspök, meg Erdő Péter bíboros, és elénekeltük ezt az áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő, nyilván ezt nagyon sokan ismeri, ami egyébként egy református ének, amit Daskóti László áldott emlékű, nemrég elhúnyt csodálatos zeneszerzőnk és karmesterünk szerzett, és ezt ott egy ilyen rögtönzött kamarakórusba elénekeltük Ferenc pápának, akinek szintén felderült az arca, és nagyon megköszönte ezt, hogy így mondtunk neki, áldás tényleg ökumenikus szellemben, és valóban nagyon jó esett, hogy amikor visszatekintett a látogatásra, sok mindent kiemelhetett volna, éppen az ökumenizmust emelte ki, és úgy gondolom, hogy ezzel az itthoni híveink is bármelyik egyházba érzékelhetik azt, hogy fontos a kereszténységnek az egysége, és hogy nagyon, nagyon fontos, hogy legyenek közös hitélményeink, és ebből következően közös megszólalásaink is. Nem szabad azokat a különbségeket, sokszor bizony szakadékokat, amiről beszéltem, amikor a történelem során kialakultak, úgy tekintem, mintha nem lennének. Tehát ez a hithűséget hozzátartozik, hogy azokat komolyan veszük, de mindenütt, ahol együtt tudunk lenni, és az imádság az egy ilyen dolog, azt nem szabad kihasználatlanul hagyni. Én ezt tanultam ebből a látogatásból.
És hogyan látja, hogy azt, hogy Ferenc pápa egy külön kiemelte ezt, hogy mennyire elismeri a magyarországi ökumenizmust, ennek mi a jelentősége?
Igen, ez egy fölhívás is arra, hogy akkor tényleg vegyük komolyan. Nem csak egyszer egy évben, ugye most már találkozunk ilyen jó évtizedek óta az ima nyolcszor a kereszténység egységéért, vagy az egység ima hét, ökumenikus ima hétnek is nevezzük. Találkozunk együtt a főpapok is, az egyházi vezetők is, meg a hívek is találkozhatnak, de hogy ez ne egy egyszeri alkalom legyen egy évben, hanem gyakrabban, és amit az előbb említettem, hogy ahhoz, hogy igazán vágyjunk a közösségre, ahhoz az kell, hogy legyenek közös hitapotaink, együtt megélt élményeink. Én mert az van, hogy hát ő ugyanúgy érzi közel magához Krisztust, és ő magát Krisztushoz, mint az a református, meg az a katolikus, hát akkor miért is ne lehetünk ebbe együtt. Tehát a vágyat mondom azt, amit érdemes megkeresni magunkba, hogy érezzük ezt, hogy jól közelítünk egymáshoz.
Ugye említettem már, hogy a mai nap tartott előadást ebben a témában a Mária Pócsi II. János Pál pápa konferencián. Mik voltak még azok a gondolatok, amiket kiemelt az előadásában Ferenc pápa látogatásával kapcsolatban?
Köszönöm szépen, hogy ezt megkérdezte, mert valóban nagy élmény volt együtt lenni görög katolikusokkal, római katolikusokkal, meg egyébként állami vezetőkkel, és az mégis egy református miniszter tartotta a bevezető előadást, Gulyás Gergely, és ugye második János Pálra emlékeztünk, ez most az ő látogatása volt, ami 30 évvel ezelőtt volt Mária Pócson, és szemben ugyanazon a napon, amikor a rabuknak a hallási konfliktus összeütközés áldozatainak, református áldozatainak az emlékművét megkoszorúzta 30 éve, és nekünk ez egy hihetetlen nagy ajándék volt, ez a bocsánatkérő gesztus, és erre válaszol ugye néhány év múlva, ami Debrecen püspökünk pedig a kassai vértanúkért követte meg a katolikus egyházat. Egy-egy ilyen gesztus az nagyon sok jó dolgot tud elindítani, és erre emlékeztünk, és pedig 16. Benedek pápát idéztem, akivel szintén volt lehetőségem személyesen találkozni, aki azt mondta, hogy nem a hittételeinket kell egymáshoz igazgatni, hanem fogadjuk el azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr az életünk fölött, és hogyha ebbe egyetértünk, akkor egészen biztosan közelebb fogunk kerülni egymáshoz. Én ezt éreztem ott ebben a konferenciának és a közös imádságnak a légkörében.
Utolsó kérdésként, kicsit így előre mutatva, hogyan látja, hogy most 2021-ben, a 21. században, ebben a mondhatjuk úgy, hogy szellemi harcban, főleg ami a nyugati világban történik, mi a keresztény egységnek a feladata? Hogyan tudunk mi összefogni katolikusok, protestáns hívek, hogy jól tudjuk képviselni az egyházat és Jézus Krisztust?
Érdekes, hogy mondja, hogy nagyon jól estek a kérdései, ebben az esetben mégis egy picit szerintem egyet fogunk érteni, egy picit nem vitatkoznék, csak azt mondanám, hogy mi csak azt gondoljuk, hogy ez csak Nyugat-Európában probléma, meg Amerikában ez a szellemi küzdelem. Itt van ez Magyarországon, és csak néha sokszor a fedő alatt van, és nem veszük észre, de higgy el, hogy bármikor kirobbanhat, és forr egyébként, mert hogy az internet egy digitális világ, és minden rossz gondolat átjön. Hát Istennek a jó is, de a rossz gondolatok átjönnek, és arra gondol, hogy akár a moziknak, a filmeknek a kínálatában, a propagandában, amit nyom folyamatosan az internetnek a legkülönbözőbb fórumai meg lehetőségei, milyen erősen ott van a szellemi mérgezés, akkor bizony szembes szembesülnünk kell vele, hogy sokszor még az egyházunk körein belül is kibontakoznak ezek a viták, akár a nemiség megítélésében, akár más olyan globalizációs folyamatokban, amik rosszat tesznek a helyi közösségeknek, tönkreteszik őket, és egy ilyen álkeresztény humanizmus szerére bennünket arra akarnak kényszeríteni, hogy mindenfajta modernitást és újdonságot fogadjunk el, és úgy modernizáljuk az egyházunkat, aminek, hogyha szabad visszatartanom, semmi köze a reformációhoz. A reformáció azt jelenti, hogy visszaalakítjuk arra az alakjára az egyházat, amit Jézus Krisztus akart neki, nem pedig az, hogy itt együtt futunk a világgal, és mindenfajta hivatos dologba, kórusba együtt éneklünk velük. A mi dolgunk az, hogy a tiszta tanítást képviseljük, őrizzük, és hogyha eltérhelyedés van, akkor arra fölhívjuk a figyelmet. Mi persze elsősorban a saját magunk körében figyelünk, és próbálunk reformálni, megújulni. Nekünk kifelé is az a dolgunk, és ez a keresztény egység feladata, hogy egy hangon, közös hangon szólaljon meg azokban az ügyekben, amelyek örök igazságokat képviselnek. A teremtésben a férfinak, a nőnek a méltósága, az önazonossága, a családnak az ügyében, és minden más olyan ügyben, ami a keresztény tanításnak a lényegét adja, és abban egyet tudunk érteni. És akkor az az ígéret van erre, hogy ha együtt szólalunk meg egységben, akkor nagyobb helye lesz, és nagyobb hitelessége.
Hogyan látja, hogy erre vannak lépések?
Mi gyakran találkozunk a katolikus testvérekkel, evangélikus testvérekkel, és sokat beszélgetünk ezekről a lehetőségekről, és csak lehet azt együtt képviselünk, és együtt valósítunk meg. Nagyon sok ilyen dolgunk. Nekem a legkedvesebb, ha megengedi, zárásként elmondanám, ez a keresztény roma szakmai igémi hálózat, amelyik az első olyan tervezet, amiben minden magyarországi keresztény egyház hivatalos egyházi felhatalmazással van benne, és ott a roma testvéreinket szolgáljuk, az ő integrációkat, az ő hitbeli megerősödésüket, és ez nem csak az egyháznak a javát, meg azoknak a konkrét embereknek a javát szolgáljuk, hanem egész Magyarországét, hiszen a roma úgy egy olyan nehéz kérdés, ami olyan társadalmi probléma, aminek a megoldatlansága az mindenki számára terhet jelent, nem csak az igazság számára, és hogyha ebben mi együtt tudunk tenni valamit, magyarországi keresztény egyházak, ökumenikus alapon, akkor az egy nagyon szép és nagyszerű dolog.
Nagyon szépen köszönöm az interjút Balogh Zoltán, dunamelléki református püspöknek. Köszönjük, hogy megosztotta gondolatait velünk egyrészt a reformáció hónapjával kapcsolatban, másrészt pedig a pápa látogatással kapcsolatos élményeiről, és a Mária Rádió hallgatói nevében nagyon sok áldást kívánunk a szolgálatára.
Én is köszönöm ezt a beszélgetésnek ezt a lehetőségét, és szeretném, ha tudná, gyakran hallgatom a Mária Rádiót, amikor útközben valami szépre, jól vágyok, nem valami forgató és bosszantó híre, akkor a Mária Rádiót hallgatom, és mindig örömmel konstatálom, hogy mennyi közös gondolatunk, és milyen szép közös hitkincseink vannak.
Nagyon szépen köszönjük!
Az előzőekben Balogh Zoltán dunamelléki püspökkel a reformáció hónapjáról és a pápa látogatással kapcsolatos élményeiről Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.
Hírpercek.